Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 23. Zsoltárunk első versét. A 23. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Az Úr én nékem, őriző pásztorom. Foglaljunk helyet, testvéreim, és emlékezzünk arra, hogy 6 hét múlva lesz húsvét ünnepe, bőjt időszaka kezdődik, és ezeken a vasárnapokon egy-egy vers hangozna el, és egy-egy kis csengettyűzenekari előadás. Mindig a zsoltárok egyike szólal meg majd a kis csengettyűzenekarunk által ma is. Egy zsoltárt csengettyűznek nekünk, ami a reformációra is emlékeztet bennünket, hiszen az idén van 500 éve, hogy ez a nagy esemény is végbe ment. Hát hallgassuk most Gácsi Dóritól és Pauk Borókától azt a verset, amit szeretnének ma elmondani.
Turmezei Erzsébet harangszó. Napfényes dallamot zendítve meg a szélbe, halkan hóvirág remeg. Gilingalang, fehér harang, soká, soká szunnyadt a föld alatt, életre hívták meleg sugarak, és most harangoz, percesen pihen. Húsvét zenéje zeng a kelyhiben, amint a szélben egyre imbolyog, olyan, mint fénylő, tiszta mosolyog.
Ha arra járnak sápat emberek, a szívükön valami átremeg, valami vágy, egy mozdulásnyi még, egy pillanatra közelebb az ég, gilingalang, fehér harang, életre hívott kis harangomat, lelket szelezengesse hangomat, fénylő napom, megmentő életem, Jézus, neved, kegyelmet hirdetem, szúnyadtam én is lenne föld alatt, életre keltett tüzes sugarad, lelkem harangja vérettel fehér, és most ameddig zendülése ér, rólad harangozok vele. Téged zeng, hirdet minden mozdulás, húsvét, új élet, nagy megújulás.
Hóvirágok fehér zenéjében suhanjon át minden sötét szíván valami halk vágy, lehellett finom, Jézus felé, mely újjá lenni von.
S amint a tavasz üdezölgye nő, legyen belőle akarat erő, álpihenés a megváltó szívén. Boldog, boldog, aki már ott pihen.
Gilingalang,
fehér harang.
Thank you.
Köszönjük szépen. Most pedig énekeljünk mi is. 42. Zsoltár szép hangjai után a 450. énekünket, drága dolog az Úristen dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni. Énekeljük mind az 5 versével. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk a Királyok második könyvéből, a 4. részből, az 1. 7 versből. Királyok második könyvének 4. részében az 1. 7 vers így szól hozzánk. És kiállta egy asszony a proféták fiainak feleségei közül Elizeushoz, mondta: a te szolgád az én férjem meghalt. Te tudod, hogy a te szolgád félte az urat. Eljött pedig a hitelező, hogy elvigye mind a két gyermekemet, hogy néki rabszolgái legyenek. Mondta néki Elizeus: mit cselekedjek veled? Mondd meg nékem, mi van a te házadban? Mondta az: a te szolgáló leányod házában nincs egyéb, csak egy korsó olaj. Akkor mondta: menj el, kérj ott kint mindent a szomszédittól, üres edényeket, de ne keveset, és menj be, és zárkózzál be magad a te fiaiddal, és tölts az olajból mindegyik edénybe, és a tele edényt állítsd félre. És elment tőle, és bezárkózott az ő fiaival. Azok pedig hordták néki az edényeket, ő maga pedig csak töltögetett. És mikor megtöltötte az edényeket, mondta az ő fiának: hozz még egy edényt. Felele az: nincs több edény. És akkor megállt az olaj. És elment, és elmondta ezt az Isten emberének. Azt pedig mondta: menj el, add el az olajat, és fizest ki hiteleződet, te pedig, és a te fiaid, éljetek a maradékából. Isten áldja meg az ő igéjét, és ennek magyarázatát köztünk ma is. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket fennállva, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy téged magasztalhatunk e mai napon is, aki eljöttél erre a földre, aki meghaltál, aki feltámadtál és élsz, és uralkodsz az egész mindenség fölött. Köszönjük néked, hogy te azért jöttél ide a földre, hogy kegyelmet szerez, a Golgotán föláldozva magadat. Megszerez nékünk a kegyelmet, a bűnbocsánatot, azt, hogy Isten gyermekeiből, Isten gyermekeivé lehessünk, az Isten ellenségeiből. Hogy ne nélküle is az ő kincsei nélkül kelljen élnünk és halnunk, s töltenünk az örökké valóságot, hanem megtérhessünk őhozzá, és lehessünk az ő áldásainak, kincseinek részesei. Köszönjük néked azt a kegyelmet, amit véreddel szereztél nekünk. Köszönjük néked, hogy nem kell semmit se hozzátennünk ahhoz az áldozathoz, amit te elvégeztél, mert mindenre elég. Köszönjük néked, hogy hűséges voltál mind halálig, a keresztfának haláláig. Áldunk téged, Úr Jézus Krisztusunk, hogy legyőzted a halált, és hogy te vagy az, aki szólsz hozzánk, és keresel minket az életünk során, hogy adjuk neked a szívünket, életünket, és veled és az atyával kezdjünk így új életet, örök életet, üdvösséges életet. Köszönjük néked, hogy egész életünkbe hordoz a te drága véreden szerzett kegyelem bennünket. Akkor is, ha megtértünk, akkor is valljuk, hogy újra és újra erre van szükségünk. Ezt szeretnénk újra és újra elfogadni tőled, bízva a te drága ígéretedben, hogy a te kegyelmed örökké való a téged félőkön. Kérünk téged, hogy most is a te kegyelmeddel, a te szereteteddel örülj bennünket, és add, hogy aki nem a tied lehessen, és aki a tied, az megerősödhessen a benned való hitben és bizalomban. Kérünk, szólj hozzánk, és dicsőítsd meg magad közöttünk, szent lelked által az ígében. Ragyogjon föl előttünk a te csodálatos lényed, hogy bízunk benned, hogy szeressünk téged, hogy örvendezzünk benned, hogy dicsőítsünk téged egyre inkább. Így légy közöttünk, Urunk, és áldj meg bennünket is, és mindazokat a helyeket, ahol ma a te ígét hirdettetik az embereknek. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai napra eső részünket, utána pedig majd a 372. énekünk első versét énekeljük.
Kedves testvérek, a KT áttér a következő fejezetre, amely sokkal örömtelibb, mint az előtte lévő, amelyet olvastunk az elmúlt három vasárnapon, hiszen az ember nyomorúságáról volt szó, és még így a KT-n keresztül is kissé feszengve olvastuk őket. Most az ember megváltása című fejezetet kezdjük meg, az első kérdés így hangzik: mivel tehát Isten igazságos ítélete szerint ideig való és örök büntetésre méltók vagyunk, mi módon szabadulhatunk meg e bűntől, és miképpen juthatunk ismét kegyelembe? A válasz: Isten igazsága elégtételt kíván. Ezért annak vagy mi magunk, vagy valaki más által eleget kell tennünk. Következő kérdés: eleget tehetünk-e mi magunk? Semmiképpen nem, sőt inkább még napról napra szaporítjuk a bűnt. Hát valamely teremtmény eleget tehet érettünk? Nem, először, mert Isten nem akar más teremtményt büntetni az ember bűnéért, másodszor puszta teremtmény nem viselhetné el Isten bűn ellen való haragjának súlyát, hogy attól másokat megszabadíthasson. És a mai alkalommal a záró kérdés és a válasz: milyen közbenjárót és szabadítót kell hát keresnünk? Kérdezi a KT. Olyat, aki valóságos és igaz, nem bűnös, ember és mégis hatalmasabb, minden teremtménynél, azaz egyszer s mind valóságos Isten is.
A 372. énekünk első versét énekeljük: könyörögjünk az Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott íge szakaszból hallgassuk meg, a Királyok második könyve negyedik részének első két verséből, ahol ezt olvastuk. És kiállta egy asszony a proféták fiainak feleségei közül Elizeushoz, és mondta, a te szolgád az én férjem meghalt. Te tudod, hogy a te szolgád félte az urat? Eljött pedig a hitelező, hogy elvigye mind a két gyermekemet, hogy néki szolgái legyenek. És mondanék ki, Elizeus, mit cselekedjek veled? Kedves testvéreim, az egyik közeli település helyi lapjában tanúságos írás jelent meg a napokban. A cikk írója azt fejtegeti, hogy az élet sok nehézséget okoz nekünk, és a legjobb, ha mindent némán elviselünk. Nem zúgolódunk, nem tiltakozunk, nem küzdünk, hanem mint a növények, az állatok és a primitív népek, elfogadunk beletörődéssel minden tragédiát. Manapság sokan gondolkodnak így, amikor bajba kerülnek, azt mondják, hogy mindenkinek a sorsa meg van írva, mit is tehetnénk más, mint hogy megadóan elfogadjuk mindazt, ami ér bennünket, elszenvedjük némán, mert hát ezt tenni a legjobb. Bele kell törődni a megváltoztathatatlanba, amit a sors akar, úgyis az lesz. Nem semmi értelme lázadni, küzdeni, inkább sztoikus nyugalommal kell fogadni a bajt, el kell szenvedni, amit a végzet reánk mért. Kérdem én, hogy vajon helyén való-e ez az úgynevezett fatalista magatartás? Valóban a személytelen sors áll az események mögött. Ez az, ami determinál mindent, úgyhogy nincs appelláta. A bajokkal, a tragédiákkal szemben pedig valóban ezt a beletörődő érzületet kellene kialakítani magunkban, és egyszerűen passzívan elviselni a bajokat. Vagy van más lehetőség? Meggyőződésem, hogy van más lehetőség. És ezt a kétféle gondolkozásmódot szeretném ma előttetek szembeállítani. Az egyik a fatalista gondolkodás, a másik pedig az istenfélő gondolkodás. Kicsit mind a kettőt vegyük szemügyre. Először a fatalista gondolkodást. Emlékeztek, hogy ha ennek a gondolkodásmódnak a forrásait keressük, akkor visszamehetünk egészen a pogány világba, a görög és római mitológiába, ahol ott van az a megközelítés, hogy a sors egy ilyen személytelen istenség irányít mindent, és felesleges rugódozni ellene, el kell fogadni a megváltoztathatatlant. A sors istennők, a moirák gombolítják a sors fonalát, az emberi élet fonalát, aztán az lesz, ami lesz. És ami lesz, az ellen nincs mit tenni, nincs semmiféle kifogás, el kell fogadni úgy, ahogy van. Azonban ezeknek a görög és római mitoszoknak az ideje lejárt, manapság már senki nem hisz a moirákban, a római párkákban vagy a nornákban. A mitoszokban szereplő alapgondolat viszont a reneszánszban és a felvilágosodás után tovább élt. És itt szeretném elétek idézni, hogy a természettudományos gondolkodás a reformáció idején, a reformáció tanításaitól éppen egy erős lökést kapott. A reformáció korabeli természettudósok Isten kegyelméből hittek abban, hogy a teremtett világban, amit vizsgálnak, egyfelől uralkodik az ok és okozat törvénye. Minden akciót reakció követ. De azt is hitték, hogy ez a világ egy nyitott világ, tudnélik Isten előtt nyitott, ő az, aki bele tud avatkozni az ok és okozat láncolatába, és ő az, aki a maga céljait el tudja érni ebben a világban, és eléri a végcélját is, amire ezt a világot megteremtette. A világ tehát az ok-okozat törvénye szerint működik, de nyitott világ. Van fölötte Isten, a személyes mindenható, a szerető Úr. Ezzel szembe, testvérek, lassan a reformáció után kialakult az, amit úgy nevezünk a modern természettudomány, aminek a képviselői azt gondolták, hogy a világ az ok-okozat törvénye szerint működik, de zárt a világ. Zárt a rendszer, nincs fölötte senki. Nincs Isten, nincs személyes természet fölötti valóság, csak ez a világ van, ami az ok-okozat törvénye szerint működik. Minden esemény meghatároz valami előtte történő esemény, valami evilági ok. Egy ilyen mechanisztikus valóság az egész világ, amelyben minden meghatároz valami előtte történő dolog. A természettudomány tehát kinyilvánította ezt a tényt, és váltig hangoztatja, és mind a mai napig ennek a jegyébe áll és működik. Tudnélik, hogy a világmindenség egy nagy gépezet, egy mechanikus gépezet, amiben itt vagyunk mi, amiben nevelődünk, ami körülvesz bennünket, és ebben a hatalmas gépezetben mindent valami előtte való ok határoz meg, determinál, ahogy mondjuk. De ezzel már ennek a gondolkodásnak a tartalmi ismérveihez érkezem. Tudnélik, az az ember, aki így gondolkodik, az úgy érzi magát, mint aki egy nagy mindenségbe van, egy nagy gépezetbe van, aminek ő az egyik kis algépezete, úgy is mondhatnám, az egyik kis csavarja. De olyan ember, aki nem szabad, hanem teljes mértékben a környezete által és egyéb tényezők által meghatározott, determinált. Valójában nem szabad, nincs szabadság ebben a rendszerben, csak illuzórikus szabadság van, mert az ember inkább egy nagy gépezet, egy kis eleme, egy kis alkatrésze. Egy beprogramozott, egy kondicionált lény, és azt kell mondanunk, testvérek, hogy a 20.-21. századi ember totálisan át van itatva ezzel a fajta megközelítéssel. Ugyanis jöttek különböző emberek, akik ezt innen-onnan fejtették ki. Jött Karl Marx, aki azt mondta, hogy az egész történelem és az emberi élet tulajdonképpen az osztályharc műve. Van ebben a világban egy proletariátus, vele szemben egy burzsuázi, és ez egyfolytában harcol egymással, és minden ez a szociológiai tény határoz meg. Itt harcolnak az emberek, már az ősidőktől kezdve így volt, így is lesz, ezen túl is. Mindent ez a két osztály határoz meg ebbe a világba. Determinált minden. Akkor jött egy másik ember, az a De Sade Marquis-nak hívták ezt, De Sade Marquis, aki egy francia gondolkodó volt. Ő azt mondta, hogy az embert a benne zajló kémiai folyamatok határozzák meg. Az ő idejében így látták, hogy az emberben zajlanak mindenféle ilyen folyamatok, és az ember ezeknek a fogja tulajdonképpen, ezek által meghatározott. Jött a Sir Francis Crick, aki felfedezte a DNS-t, és ő meg azt mondta, hát az embert a DNS határoz meg, a genetikai kód által van meghatározva az ember. És aztán felbukkant még előbb a Sigmund Freud, aki azt mondta, hogy az ember tulajdonképpen az ösztönei által meghatározott, van a libido, a szexuális ösztön, és van a tanatosz, a halál ösztön, ami meghatározza az egész emberi viselkedést. Summa summarum, testvérek, hogy ki innen, ki onnan, ki amonnan kezdte mondani, hogy az ember egy nagy gépezet egyik kis eleme. Fogjai vagyunk egy hatalmas rendszernek, determinált az egész magatartásunk, vagy a környezetünk által, vagy a neveltetésünk által, vagy én nem tudom milyen gazdasági körülmények meg tényezők által. Egy nagy gépezet, kis tehetetlen csavarkája, alkatrésze vagyok csupán. Most testvérek, aki így látja a világot, meg így látja magát, az nem tudja kivonni magát ennek a hatása alól. Ha nem is tudatosan, de az ilyen emberen, testvérek, előtt vesz mondjuk a melankólia. Előtt vesz rajta a cinikusság, a búskomorság, a depresszió. Mert az ember azt gondolja, hogy én csak egy mechanikus, nagy gépezet, egy kis része vagyok. Itt nincsenek válaszok a kérdéseimre, mert a gép nem tud válaszolni semmilyen kérdésemre. legjobb az, ha ezt elfogadom, ezt a helyzetet. Legbölcsebb, ha úgy fogadom az a helyzetet, amint van. Nem morgok, nem zúgolódok, hanem olyan leszek, mint a fák, meg a virágok, meg az állatok, meg a primitív népek. Semmi értelme nincs kínozni azzal magamat, hogy valakit keressek az események mögött, valami természet fölötti okokat, vagy célokat. Nincs ilyen. Marad a rezignáció, a belenyugvás, a beletörődés, amit nevezhetünk egyébként kétségbeesésnek is. Itt vagyok ebbe a világba, vannak bennem ilyen ösztönök, meg a neveltetésem, meg a környezetem, meg a társadalmi viszonyok, meg a kémia, ez határoz meg mindent. Ebből nem tudok kitörni. Ez van. Az embernek marad a kétségbeesés, illetve marad a magány. A magány érzése, testvérek. Ezt a magányt többen megfogalmazták a modernkor gondolkodói közül. Például, aki ismert lehet nektek, leginkább az Ingmar Bergman, akinek van egy trilógiája, az a címe a Magány trilógia, ez három film, aminek az egyike az a Csend címet viseli. Amiben pontosan ezt akarja megfogalmazni, hogy odakint nincs senki. Itt vagyunk, belevetve ebbe a világba, és van, ami van, történik, ami történik. És jön ebből a filmből a magánynak a megfogalmazása. Az ember totálisan egyedül van egy belső meghatározottság fogja tulajdonképpen, nem bír ebből kitörni. Marad az, hogy egyedül vagyok, magányos vagyok. Persze, a mai ember, testvérek, ebből a kétségbeesésből, meg magányból azért megpróbál kitörni. És figyeljétek meg, hogy akar kitörni egy csomó ember. Például úgy, hogy élvezd a mát. Élvezd a mát. Az élmény, itt és most. Ragadd meg a pillanatokat. Igyekezzél szórakozni, könnyedén venni az életet. Habzsolni az élvezeteket, vagy éppen mértékletesen, de élvezni az életet. És vesd magad bele ebbe a élfajhászásba, a hedonizmusba. Nem tartunk sehova, nem jöttünk sehonnan, mindenféle külső körülmény határoz meg minket, nem is vagyunk szabadok, együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Legalább töltsük ezt a kis időt kellemesen. Ez az egyik dolog. A másik kitörési pont, testvérek, amit ma látunk az embereknél, hogy a magány kétségbeeséséből, vagy a kétségbeesett magányból próbálnak kitölni az irracionális világ felé, a misztika felé. És elkezdenek meditálni, és elkezdenek autogén tréninget, vagy transzcendentális meditációt, vagy ezeknek a modern változatait, a lazító gyakorlatokat végezni. Amikor is megpróbálnak ebből a magányos, kétségbeesett állapotukból kitörni, és fölemelkedni valami nem létező világba. A fantázia világába, a tudattalan világába, a kábítószerek által kínált álomvilágba, a virtuális valóságba, ami nem létezik, de ahol ők valakik lehetnek. Ugrás innen egy ilyen szomorú állapotból, szomorú világból a misztika világába, ahol minden olyan szép, meg minden olyan jó. Csak az a probléma, testvérek, hogy az ilyen emberek meg elszakadnak a valóságtól. Nem lehet azért elszakadni a valóságtól. Akárhogy is van, az ember mégis itt él ebbe a világba, és nem tud tőle elszakadni. A filmeken lehet, hogy át lehet menni, a fantázia filmeken lehet, át lehet menni az ajtón, meg az ablakon, meg a falon, meg mindenen, de a valóságban nem lehet mindenen átmenni, csak ha kinyitjuk mondjuk az ajtót, vagy az ablakot, a falon egyébként nem bírunk átmenni. Egyszerűen, testvérek, egy csomó ember van, aki manapság már nem is dolgozik, nem is eszik, hanem bele ragad ebbe a fantáziavilágba. Egyre több országban csinálnak most már olyan pszichológiai, meg pszichiátriai klinikákat, ahol ezekkel az emberekkel foglalkoznak, mert nem tudnak velük mit kezdeni. Van, aki nem akar visszajönni ebbe a világba, ott leragad. Ha ebbe a világba visszajön, hazudozik össze-vissza, csinál mindenféle bolondságokat, tönkreteszi a családját, önmagát. De ott van abban a világban, mert ebbe a világban nem lehet élni. Itt csak a magány van, itt csak a kétségbeesés, ott meg minden olyan szép. Ott meg minden olyan gyönyörű. És aztán, testvérek, van azért ennek az egésznek egy ilyen erkölcsi következménye, sőt, több erkölcsi következménye is van. Ha valaki abba hisz, hogy nincs Isten okozat törvénye szerint működik a világ, én egy nagy gépezet, egy kis része vagyok, akkor nem csak, hogy magányos lesz, nem csak, hogy kétségbeesett lesz, nem csak, hogy megpróbál erők ebből kitörni valahogy az élvezetek felé, vagy a misztika felé, az irracionális világ felé, hanem, ahogy a Szád Márki mutatott erre rá, akkor az ember azt tegye, amit diktálnak neki a saját érzései, a saját pillanatnyi belső hangja súg neki, mert ha ebben a világban minden determinálva van, akkor ami van, az helyes. Hogyha a férfi erősebb, mint a nő, akkor csinálja azt a nővel, amit akar. És a Szád Márki olyan kegyetlen volt a nőkkel, hogy nem csak a pornográfiának a megalkotója, vagy a egyik megalapozó gondolkodója volt ez az ember, hanem még börtönbe is került azokért a tetteiért, amiket művelt ugye bizonyos asszonyokkal, nőkkel. Az ember, aki így gondolkozik, hogy ő a kémiai determinizmusnak a híve, akkor egyszerűen kegyetlenné válik, irgalmatlanná válik. A másik ennél egy kicsit szalonképesebb magatartás, amit a Fletcher nevű amerikai gondolkodó alakított ki, azt úgy nevezik, hogy szituációs etika, ami meg azt mondja az embereknek, hogy adott helyzetbe kell eldöntened, hogy mit jó neked, és azt kell csinálni. Nincsen egy felsőbb személy, aki adott egy erkölcsi törvényt, amihez minden élethelyzetbe alkalmazkodnod kell, hanem mindig az adott helyzet, ez az immanens élethelyzet, az határozza meg, hogy mit csináljál. Tedd, amit akarsz, amit éppen jónak látsz az adott helyzetbe. Ha éppen hazudnod kell, akkor hazudjál, ha igazat kell mondani, mondjál igazat. Csináld azt, ami neked az adott pillanatban jó. Ez az erkölcsiség, testvérek, és azt hiszem, nem kell magyarázni nektek, hogy ez vesz körül minket. Ez az első pont, amiről egy kicsit szerettem volna veletek együtt gondolkozni, tehát ez a fatalista gondolkodásmód. Isten nincs, csak ez a világ van a maga struktúrájába, ebbe itt vagyok én, egy nagy mechanikus gépezet, amelyben mindennel összefügg, okokozat, törvény irányít mindent, ki vagyunk szolgáltatva ennek, nem tudunk mit tenni, nincs szabadság ebbe a rendszerbe, csak az van, hogy az ember el kell fogadja azt, ami történik, más nem is tehet, még ha akarna se tehet mást. Nem tetszik, magányos leszel tőle, kétségbe esett, nem baj. Próbálj meg élvezni a mát, élvezd az életet, a kis apró örömöket ragad meg. Esetleg kezdj el meditálni, ugorjál a misztika világába, és ha hát úgy van, hogy cselekedned kell valamit ebbe a világba, akkor kövesd, amit a szíved diktál az adott helyzetbe, és élj, ahogy jónak látod. Tedd, amit akarsz. Egyébként ez volt a sátánista Aleister Crowley-nak a jelmondata. Tedd, amit akarsz. A hívő gondolkozás, testvérek, hogy erre áttérjek, más. Más az istenfélő gondolkodás. Ennek a forrásait, testvérek, keresgéljük, akkor valahol ott kezdődik, hogy az Isten kijelentette magát térben és időben, a természetben, a történelemben, Jézus Krisztusban, a Bibliában. A létező Isten leleplezte magát, és leleplezi magát előtted is, előttem is, előttünk is. És azt mondja nekem, hogy térj én hozzám, fordulj én hozzám, mert én megváltottalak téged, és kezdjél velem számolni az életedben. Itt kezdődik el, testvérek, a hívő embereknek a léte, meg a gondolkodása, hogy Jézus Krisztust elfogadom megváltó uramként, és átadom a szívemet, az életemet az élő Jézus Krisztusnak, és általa is benne az Istennek, és vele kezdek el élni. Itt kezdődik el, testvérek, a hívő, istenfélő élet, meg gondolkodásmód. És egy ilyen emberre jó példa, ez az asszony, akinek itt a történetét olvastuk a Bibliából. Itt érek a textusunkhoz. Ennek az asszonynak a férje istenfélő ember volt. Ahogy mondja is, hogy tudod, hogy a te szolgád, Elizeus, az én uram, félte az Istent. És én is félem. Az ő számára, testvérek, a személyes Isten létezik. És minthogy személyes Isten, aki a természet fölött van, hall is, meg érez is, meg cselekszik is, képes tenni valamit, és egyszerűen közel van. A zsidó asszonynak, özvegyasszonynak Isten élő személy, aki annak idején kiszabadította Izraelt Egyiptomból, kivezette őket keresztül a Vörös-tengeren, a pusztai vándorláson, és bevitte őket az ígéret földjére, helyet adott nekik, teret adott nekik, életet adott, perspektívát adott nekik, törvényt adott nekik, szövetséget, egy élő személy, aki megparancsolta, hogy imádkozzanak hozzá, és kérjék őt, ha baj van, és aki tud szabadítóként fellépni, csak várják őt az emberek. Olyan személyes Isten, aki tud együtt érezni az emberrel, aki tud lehajolni az emberhez, aki tud változást hozni a külső körülményekbe és a belső lelki állapotába is, és aki egyáltalán az egész mindenségbe, amit csak cselekszik, azt nem céltalanul és értelmetlenül cselekszi, hanem mindennek célja van, és mindennek éppen ezért értelme van, még annak is, hogy meghalt a férje, és ott maradt az özvegy a két árva gyerekkel együtt. Még ennek is értelme van. Ha más nem, akkor azt, hogy Isten dicsősége majd felragyog, ami egyébként mindennek a legvégső értelme és a célja. Tehát látjuk, testvérek, hogy ez az asszony, ez minden volt, csak nem rezignált, nem ilyen beletörődő, hogy majd lesz, ami lesz. Ezt kell elfogadni, kész, pont. Marad a magány, a kétségbeesés. Nem tudunk semmit tenni, nem is akarunk. Az élvezeteket esetleg, a misztikát esetleg, vagy valami mást még. Nem, nem ilyen, testvérek. Nem. Hanem nagyon is aktív. És ez a hívő gondolkozás, testvérek, ez a keresztény gondolkodás, zsidó is egyébként, de keresztény gondolkodás is, ez azóta is, és ma is él. Voltak és vannak ma is ilyen istenfélő hívő emberek, akik Istennel számolnak. Akik tudják, hogy a világ az okokozat szerint működik, de tudnak arról az Istenről, aki ezt az egészet übereli, aki az egész fölött van, aki itt az ő által a teremtett világban mégis jelen van, hogy közel van, hogy irányítja ezeket az eseményeket, amik itten okokozat törvénye szerint zajlódnak. Ő rajta nem uralkodik az okokozat törvénye, de ő uralkodik az okokozat törvényén, be tud avatkozni, tud még csodát is cselekedni. Aki azt mondta az embereknek, hogy szóljanak ő hozzá, hogy bízzanak benne, hogy szeressék őt, hogy engedjenek neki. Aki azt mondta, hogy közel van a nyomorultakhoz, az egyedül lévőkhöz, a gyászolókhoz, de azokhoz is, akiknek jól megy a szekér. Aki azt mondta, hogy tárják elé a problémákat, mert ő egy együttérző Isten, egy imádságot meghallgató Isten, egy szerető Isten, aki tud segíteni, hogyha akar, és az ő dicsőségét szolgálja. Aki azt mondta, hogy várják őt, és meglátják a csodáit, meglátják az ő dicsőségét. És aki egyáltalán minden céllal cselekszik, és ezért mindennek van valami értelme. A hívő testvérek, az soha nem egy ilyen passzív, rezignált, depresszív ember, hanem egészen más, hogy gondolkozik. Ez egy aktív ember, aki az élő Istennel valóban számol, aki segítségül hívja, aki dicséri, aki várja őt. Ez egy teljesen más lelki világ, testvérek, érték, más gondolkodásmód. Ismeritek is talán, de aki nem ismeri, hát adja az Úr, hogy megismerje. Az ilyen embernek is lesz erkölcsisége. Hadd szólni akit még arról, hogy a hívő ember, aki tudja, hogy Isten teremtette a világot, tudja azt is, hogy ez az Isten ezt a világot, amiben élünk, nem ilyennek teremtette, mint amilyen ma. Isten, ez a világ a jelenlegi állapotában abnormális. Amikor Isten megteremtette, akkor volt normális. Csak történt egy olyan dolog, amit úgy nevez a Biblia, hogy bűneset. Egy történeti esemény, amikor Ádám és Éva fellázadt Isten előtt, ellen, és ők is, és minden, ami az utódaik, és mindaz, ami utána történik, minden ennek a nyomorult eseménynek az átkát hordozza, testvérek, és mindenen ott van a halál pora. De azt is tudja a hívő ember, hogy ez a világ, noha abnormális, Isten nem mondott le róla, és egyszerűen majd kiszabadítja a halál és a csatlósainak a hatalmából, és újjáteremti. És ezt, hogy újjáteremti ezt a világot, és újra normálissá teszi, ezt olvassa le a hívő ember Jézusról. Mert amikor ő eljött ebbe a világba, akkor bemutatta azt, hogy föl lehet lépni a bűn ellen, a sátán ellen, a halál ellen, a gonoszság ellen, és lehet győzni a felett. Jézus győzött, testvérek, minden romlottság felett, a világ abnormalitása felett, és bemutatta az embereknek, hogy ő tartja kézben a dolgokat, és ő, ha kell, akkor tud a tengeren járni, ha kell, akkor meggyógyítja a vakok szemét, ha kell, akkor a leprások egészségét visszaadja, ha kell, akkor megvigasztalja az gyászolókat, az özvegyeket, ha kell, akkor legyőzi a halált. Jézus hatalmasnak bizonyult, testvérek, a világ összes bűneset miatti abnormalitása felett, és demonstrálta, hogy ő a győztes, ő a hatalmas úr, aki mindent kezébe tart. És a hívők, testvérek, ezért tudják, hogy akármilyen is ez a világ, akármilyen sok szenvedés van, mégis itt van Jézus, itt van az Úr, akihez mi mehetünk, akiben bízunk, aki közel van hozzánk, ha messze van is, akkor is. Aki meghallgatja az imádságunkat, aki képes cselekedni, és aki ezt az egész világot egy határozott cél felé tereli, és aki értelmet ad mindannak, ami történik velem is, meg bárkivel ebbe a világba. Mert az az értelem, hogy egyszer majd fölragyogtatja az ő dicsőségét. Nem csak úgy globálisan, hanem az én egyéni kis életembe is. Ha bármi történik, bármi baj történik, annak az ad értelmet, hogy majd fölragyog előttem az Úr nagysága. Majd meglátom őt. Ahogy ebbe az esetben is történt, testvérek, itt is végül is fölragyogott Isten dicsősége. Az asszony nagyon nehéz helyzetbe jutott, de fölragyogott végül Isten dicsősége ebbe a történetbe is. Azzal szeretném befejezni, hogy egy kicsit így biztassalak is benneteket, mert ha nézitek ezt a számunkra jelentéktelen eseményt, mert hát miért lenne ennek jelentősége ma itt, egy özvegy, két fia, még a nevüket se tudjuk, porszemek. Hát, ami velük történt, az tragédia, de mégis van jelentősége, ami történt. Mégis van jelentősége, mert ebből a történetből is azt látjuk, hogy Isten egyszerűen a bajban hozzáforduló, felé forduló ember előtt megdicsőíti magát. Megdicsőíti magát, és nem csak az asszony előtt és a gyerekei előtt, hanem a környezete előtt, még Elizeus próféta, de még mi előttünk is. Fölragyog, testvérek, az Istennek a léte, egyáltalán, hogy van. Hogy az Elizeusnak a neve, ami azt mondja, hogy Isten megsegít, az igaz. Mert Isten megsegít. És amikor odafordul az Isten szolgálja ez az asszony, akkor Istenhez fordulva megtapasztalja, hogy az Úr segít. És fölragyog az ő szeretete és az ő kegyelme az iránt, az elesett család iránt. Fölragyogtatja, hogy ő az árvák, özvegye, gondviselője és szerető ura. Fölragyog a dicsősége. Ez ad aznak az egész bajnak, amiben ez a család esett, ez ad neki értelmet, mert ez volt a célja Istennek vele. Fölragyogtatni az ő dicsősége, és az, hogy így elérje Isten, hogy elkezdjék őt imádni, hogy elkezdjenek bízni benne, és elkezdjék dicsőíteni őt. És testvérek, ha ez nem tetszik valakinek, akkor hadd idézzek még elétek egy bibliai példát, az Úr Jézust. Hiszen az ő halálára, feltámadására készülünk itt Böjdbe. Ő eljött ebbe a világba, szépen felnőtt és elindult, és döbbenetesen tanított, élete maga volt a tisztaság, segített százakon, ezreken, és egyszer csak ezt a jó embert, aki előtt még az emberiség legjobbjai is levették a sipkájukat, áruló segítségével elfogják, igaztalanul megvádolják, hamis tanúkat sorakoztatnak ellenére, és megszégyenítik, és borzasztó szenvedések és kínhalál közepette meghal csuromvér Golgotai keresztjén. És az ember, amikor ott áll, akkor kérdezi, hogy na, ennek a sok szenvedésnek, és ennek a szörnyű kínhalálnak, ennek a tragédiának, ami ezzel a jó emberrel történt, van bármilyen értelme? És a hitetlen ember azt mondja erre, hogy nincs. Nincs értelme. A hívő ember meg azt mondja a Biblia alapján, hogy van értelme. Mert mi történt ott? A legnagyobb nyomorúságban, a legnagyobb mélységben, a poklok mélységében megtörtént a megváltás. Megtörtént az, hogy engesztelő áldozatul adta magát Istennek, és hirtelen, ha ezt megértjük, akkor az egész értelmet nyer a számunkra. Akkor a kereszténység középpontjában nem egy értelmetlen halál áll, hanem a megváltó halál, a megváltónk halála, Jézusnak a halála, aki ott azt kiálthatta, hogy elvégeztetett. Az, amiért jöttem, az, ami a feladatom volt, a megváltás, elvégeztetett. És hogy elvégeztetett, megmutatja az atya azzal, hogy föltámasztja őt a halálból és megdicsőíti, és a maga jobbjára ültetés minden hatalmat neki ad menjen és földön. Ez a Jézus, testvérek, ő, akinek a lábai alá vettetett az egyház és az egész teremtett világ, ez a Jézus az, akihez te is, meg én is fordulhatunk. Bűnösként is, sőt, elsősorban bűnösként. Lázadóként, és kérhetjük, hogy az ő bocsánatával ajándékozzon meg minket, és fogadjon el bennünket. És ő azt mondja, hogy én már elfogadtalak, te az enyém vagy, örökre az enyém vagy. Megszabadítottalak téged, én üdvözítelek téged. És bármi bajunk van, utána ehhez a Jézushoz teljes bizalommal, teljes szeretettel fordulhatunk. Imádságba kiönthetjük neki a szívünket, ahogy ez az asszony kiöntötte Elizeusnak. Az Isten megsegít embernek. Kiönthetjük neki a szívünket, akiben minket megsegít az Isten. A pokolból is kisegít, de akiben az élet dolgaiba is megsegít. Aki által hordoz, aki által megadja nekünk azt az olajat, amire szükségünk van. Aki éltet bennünket, aki mindent kirendel nekünk. Mi imádhatjuk őt, mi bízhatunk benne, és tudjuk, hogy nem egy zárt világban élünk, ahol egy kis gépezet vagyunk a nagy gépezetben, minden meghatároz, és nincs-e fölött senki, és semmi, és minden csak megy, és zakatol az egész, és minden matematikával és mechanikával leírható. Nem. Hanem ott van ő, ami hatalmas urunk, aki itt járt köztünk, aki számon tart minket, aki szeret minket, aki hatalmas, aki átvisz még a halálon is, és üdvözít minket, és aki, mondom, életünk minden eseményének célt és értelmet ad. Hát, fatalizmus és Isten félelem közt. Az embernek valahogy választani kell, hogy marad ezen a fatalista úton, amit belevertek, meg ami beleszületett, vagy fogja magát, és azt mondja, hogy nekem ez a Jézus, meg ez az Isten, aki az ő atya, nekem ő kell. Az én kegyelmes Istenem, aki van, aki személy, aki szeret, aki hatalmas, aki soha nem cselekszik semmit értelmetlenül és céltalanul. Aki azt akarja, hogy imádjam őt, hogy szeressem őt, és vele éljek. És azt tegyem, amire ő vezet el bennem, engemet. Hát munkálja ki az Úr bennünk, és hiszem, hogy munkálja is, hogy mi istenfélő emberek legyünk, és ne fatalista emberek. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, ebben a világban olyan sok ilyen boldogtalan, magányos, kétségbeesett ember van, aki próbálkozik kitörni ebből a nyomorult lelki állapotból. Lehet, hogy maga se tudja, hogy miért vagy hogyan, de veti magát bele a fantázia világba, a misztika, az irracionalizmus világába, vagy veti magát bele nyakló nélkül az élvezetekbe, ahol csak és amikor csak teheti. Ó, Urunk, látjuk ezeket az embereket, és látjuk, hogy mennyire a saját belső ösztöneik, vágyaik irányítják őket, és nem törődnek semmit a te törvényeiddel. És valljuk, Urunk, hogy mi is ilyen embereknek születtünk. Mi is ilyen bűnös, elveszett emberek lennénk. És olyan nagy csoda, hogy te mégis fölragyogtál egyszer előttünk, és elkezdtél munkálkodni bennünk, és elkezdted nekünk suttogni, hogy te vagy, hogy szeretsz minket, hogy hatalmas vagy, hogy te tartod kézbe ezt az általad teremtett világot, gondviseléseddel is, de irányítod is az általad kitűzött végcél felé, amelyben majd fölragyog a te dicsőséged, és te leszel minden mindenekben. Köszönjük néked, hogy rámutatsz nekünk az Úr Jézusra, hogy lássuk őt, akiben eljöttél az okokozat világába, aki demonstrálta nekünk, hogy van természet fölötti Isten, van személyes valóság, aki törődik az emberrel. Köszönjük, hogy eljött ő, aki meghalt értünk, aki föltámadott az üdvösségünkért, akit hallhattunk, akit emberek láthattak, akit kézzel érinthettek, akiben bízhattak, és akiben nem csalódtak soha, és akiért még az életüket is képesek voltak föláldozni. Köszönjük néked, Urunk Jézus, hogy te élsz, és ide dicsőíted magad előttünk az igében, hogy benned bízzunk, és így lépjünk ki az okokozat világából, abból a boldogtalan, kárhozott életből, amiben nélküled vagyunk. Köszönjük néked, hogy te nem csak itt a földön kínálsz egy új életet, egy új életperspektívát, hanem kínálod nekünk az örök életet, és jelented nekünk az üdvösséget az Isten országában. Segíts, hogy bízni tudjunk benned, vagy először, vagy újra oda tudjuk adni neked a szívünket, az életünket. Köszönjük néked, hogy általad minden más, hogy a régiek elmúltak és újjá lett minden, hogy van ki, akiben bízunk, van kihez fordulnunk, van ki dicsérnünk, van kit várnunk, van akiről tudjuk, hogy közel van hozzánk a mélységben is, és még a mélységnek is értelmet ad. Köszönjük néked, hogy ma is erre tanítottál minket, kérünk áld meg a szívünkben a te drága igéidet, és légy velünk az előttünk álló időben, gyülekezetünkben, magánéletünkben, vezérelj bennünket az Isten félelemnek az útján, és segíts minket, hogy a körülöttünk élő fatalista embereknek tudjunk róla tanúságot tenni, nagy örömmel és nagy békességgel a szívünkben. Kérünk, áld meg gyülekezetünket, életünket, családjainkat, munkáinkat, pihenésünket, vezérelj bennünket, Urunk, az örökké valóság útján. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy jövő héten a szokott időbe tartjuk meg a heti alkalmainkat. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Kedden bibliaiskolánk lesz, aki jön a Filippi levelet olvassa, és erről lesz szó. Hirdetek két távolabbi alkalmat, de ezek is a küszöbön állnak. Női délután lesz, március 12-én 15 órakor. A meghívót már megkapták a testvérek. Nagyasszonyaink életében az úri hímzés, mint bizonyságtétel az Úrról. Nagyon szívesen hívogatok erre az alkalomra. Dr. Pocsainé Eperjesi Eszter lesz az előadónk, Sárospataki neves kutató. Jöjjünk és hallgassuk meg őt. Férfiak is jöhetnek, nem csak a nők, de nőket várnak elsősorban. Tehát ez március 12-én 15 órakor lesz. Egy távolabbi időpontban, tehát március 19-én 17 órakor pedig sor kerül az orgonánknak a felavatójára. Dr. Karasszon Dezső, orgonaművész Debrecenből érkezik. Manapság Magyarországon az egyik legnagyszerűbb orgonaművésznek számít. Dezső barátom és egykori tanárom is volt, orgonára tanított annak idején, még amikor gimnazista voltam. Nagyon tisztelem őt, nagyon szeretem. Ő jön közénk, hogy felavassa ezt a kis orgonát, és azt mondotta, hogy jön vele egy barátja, Pusker János, Gordonka művész, ő is egy neves zenészember. Jöjjünk, készüljünk erre az alkalomra, háladó alkalom lesz. Megismerhetjük egy kicsit jobban az orgonánkat, hogy mit tud egy orgona művész kezeiben. Így is jó hallgatni, de Ági zongora művész, nem orgona művész. Ettől nem sértődik meg. Köszönjük szépen. Tehát szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmainkra, és végül még egyet kell hirdetnem. Ági kötötte a lelkemre az iratterjesztőnk, hogy a Calvin kiadónál mindenféle akciók vannak a reformáció emlékéve kapcsán, és őnála van egy katalógus, amiben ott vannak az árak, erőteljesen leakcióztak sok könyvet. Akit érdekel ez, akkor menjen oda, és ő nála nézze meg ezt a kínálatot, és lehet rendelni az iratmisszióban Calvin kiadónak ezeket az akciós kiadványait. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a befejező énekünket, a 229. énekünket keressük elő, és énekeljük ezt, válaszolva Isten drága igéjének a tanítására, hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Énekeljük mind a három versével, és utána pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük befejezésül. himnuszunkat énekeljük el. Áldás békességet kívánok!